Nami niente.
Ho chiamato la recezione.
This is my last session here.
Jó reggelt kívánok, ez az utolsó előadásom itt.
I just want to say how amazing it has been both to prepare for this.
Azt szeretném elmondani, hogy mennyire csodálatos volt az is, ahogy erre előadássorozatra készültem.
But also to meet with you all.
De az is, hogy mindannyiótokkal találkozhattam.
I have been just struck by, you know, you're all leaders.
Engem egészen megragad az, hogy ti mind vezetők vagytok.
And I've been really struck by your humility and your learning attitude and just being able to listen.
És hogy mégis mekkora bennetek az alázat és a tanulásvágy, és hogy milyen figyelemmel figyeltek rám, ez nagyon megérintett engem.
I'm not the most qualified person to be speaking to you all.
Nem én vagyok a legképzettebb ember, hogy veletek vagy hozzátok beszéljek.
I just speak from the things that God shows me as I struggle with the things that come into my life.
Én csak arról tudok beszélni, amit Isten nekem megmutatott és megmutat, amíg az élet küzdelmeiben harcolok és keresem az utat és a válaszokat.
And so it's been really good to be here. So thank you very much for making me feel welcome.
Tehát tényleg nagyon, nagyon örülök, hogy közöttetek lehetek, és köszönöm, hogy ennyire szeretettel fogadtatok.
I will continue to try not to shock you too much.
Megpróbálom továbbra is azt, hogy ne sokkoljak beleteket túlságosan.
But the same time I will bring to you perspectives from different worlds.
De a más világoknak a perspektíváját szeretném ugyanakkor fölmutatni továbbra is.
Looking through different lenses at what we think we have known.
Tehát más lencséken keresztül nézni, mint ami számunkra új ismerős.
You know, as we continue to look at the parables, we realize that Jesus was beginning to show the people who the Father is.
Amikor a példázatokat néztük, akkor kezdjük látni, hogy ezeken keresztül Jézus azt mutatja be, hogy kicsoda az Atya.
And so if you look at Luke 15, you have these three parables, don't you? The lost sheep, the lost coin, the lost son.
Hogyha a Lukács evangélium 15. részét nézzük, akkor ott van egymás után három példázat, az elveszett bárány, az elveszett drachma és az elveszett fiú.
And all those three parables were designed to show something of the heart of the Father.
És mind a három példázatnak az a célja, hogy megmutassa, valamit fölmutasson az Atya szívéből.
A father who goes seeking, right?
Az Atya, aki a keresés vágyával van telve.
A father who goes searching.
Az Atya, aki elindul, hogy keressen.
A father who's waiting for his son to turn back and return to him.
Az Atya, aki vár a fiára, várja, hogy visszatérjen hozzá.
And then in the parable of the good Samaritan,
és aztán a irgalmas samaritánus példázata.
Jesus redefines who the neighbor is, correct?
Jézus újra értelmezi azt, hogy ki a felebarát.
As he's asked the question, Lord, who is my neighbor?
Amikor megkapja azt a kérdést, hogy Uram, ki az én felebarátom?
Jesus turns that question around.
Ezt a kérdést megfordítja.
To ask, well, who was a neighbor to this person?
És azt kérdezi, hogy na ennek az embernek ki volt a felebarátja?
And then of course the ones that we looked at, the mustard seed.
És aztán természetesen jön a, amit már megnéztünk, a mustárnak példázata.
How the small seed becomes a huge tree.
Ahogyan ez a pici mag hatalmas fává nő.
And I think most of us would have wished that that is where the parable ended.
És a legtöbben talán azt kívánnánk, hogy na itt érjen véget ez a példázat.
And then we can think about us becoming big people, big organizations, big churches.
És akkor arra gondolhatunk, hogy majd így válunk nagy emberekké, nagy szervezetekké, nagy egyházakká.
But really the bigness of the tree is only relevant as much as the birds come in and sit on its branches.
De a fának a nagysága csak ott nyer értelmet, amíg a madarak oda repülhetnek és az ágain megpihenhetnek.
And all these parables put together a picture of both the kingdom of heaven, the kingdom of God, and who God is.
És ezek a példázatok mind ott nyernek egyébként értelmet, ott teljesednek be, hogyha meglátjuk azt, hogy kicsoda a Isten, és miről szól Isten országa.
And so to, in addition to the things that we looked at about kingdom communities in the last two sessions,
Isten országa közösségeiről beszéltünk az elmúlt két napban, és ehhez még hozzájön ma.
We begin to understand that kingdom communities are essentially missional.
Hogy az Isten országa közössége alapvetően missziói kell, hogy legyen.
Because once again the heart of God is a heart which is missional.
Mert az Isten szíve az egy missziói szív.
It's interesting because, you know, the lost coin and the lost sheep and the lost son, as it comes to us, is very relevant because God is coming searching for me.
Nagyon érdekes, mert hogyha az elveszett drachmára, a tékozló fiúra és az elveszett bárányra gondolunk, akkor ez nagyon szimpatikus példázatsorozat számunkra, hiszen arról szól, hogy Isten jön és keres, hogy megtaláljon engem.
But once I have been found, once I am in the kingdom, what is the significance of those parables?
De hogyha már engem megtalált, és én már belül vagyok Isten országán, akkor mi a jelentősége ezeknek a példázatoknak számunkra?
Sometimes it seems to me the way we live in our churches, that as long as God is searching for me, he is missional.
Néha úgy tűnik az egyházban járva kelve, hogy azt, mintha úgy értenénk, hogy amíg Isten keres engem, és még megtalál engem, addig Isten missziói.
And once I am found, he ceases to be missional. And once I have been found by this missional God, we don't think he's missional anymore.
És amikor már engem megtalált, akkor utána már, mintha megszűnt volna misszióinak lenni. Nem gondoljuk ezt így tovább, hogy ő missziói maradt.
But actually the character of God is that he is missional. He does not change.
De az Isten jellemvonása az, hogy ő missziói, és ő nem változott.
As the Father has sent me, so send I you, says Jesus in John 20:21.
János 20:21-ben Jézus azt mondja, ahogyan az Atya elküldött engem, úgy küldelek el én is titeket.
Till 1974, understanding of missions revolved around Matthew 28:18-20.
1974-ig a missziónak az elsődleges értelmezése a világon szerte a Máté 28 alapján volt.
All authority in heaven and earth has been given to me.
Minden hatalom mennyen is földön nekem adatott.
Go therefore and make disciples of all nations.
Ezért menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket.
It was John Stott in 1974 in the Lausanne Congress who pointed out that Matthew 28:18-20 has to be read with John 20, as the Father has sent me, so send I you.
A lausanne-i konferencián 1974-ben került a reflektorfénybe a János 20:21, hogy ez együtt olvasandó a Máté missziói parancsal, ahogyan az Atya engem elküldött, úgy küldelek én is titeket.
And that has huge, huge implications.
És not ennek nagyon erős következménye van.
For what mission means?
Arra nézve, hogy mit jelent a misszió.
And how mission should be done.
És hogy a missziót hogyan kell végezni.
John Stott made this statement.
John Stott a következő állítást tette.
Submission is an activity of God arising out of the very nature of God.
A misszió Isten aktivitása, amely az Isten természetéből fakad.
The living God of the Bible is a sending God, which is what mission means.
A Bibliának az élő Istene, ő egy kiküldő Isten.
He sent the prophets.
Ez és a misszió ezt jelenti.
He sent his son into the world.
Elküldte a prófétákat, majd elküldte az ő fiát a világba.
His son sent out the 12 and the 70.
A fia kiküldte a 12-t és a 70-et.
His son sent out the church.
Majd a fia kiküldte az egyházat.
And he also sent the spirit to the church.
Sőt, az lelkét küldte az egyházának.
And more particularly into our hearts today.
És még specifikusabban a mi szívünkbe ma.
So in addition to being transformational communities, kingdom communities have to be missional communities.
Tehát ahhoz, amiről tegnap beszéltünk, hogy megváltoztató, átformáló közösségekkel, hogy legyenek az Isten országa közösségei, emellett missziói közösségeknek is kell lenniük.
The interesting thing is that this is not an option for churches or communities.
És ami érdekes ebben, hogy ez nem egy lehetősége az egyháznak vagy a gyülekezeteknek.
If we are following the God of the Bible,
ha mi a Biblia Istenét követjük,
and the things of his heart are the things of our heart,
és azok a dolgok, amik az ő szívén vannak, a mi szívünkön vannak,
and that we are being transformed into his nature and his image,
és mi átformálódunk az ő természetére és az ő képére,
then we are missional by who we are.
Akkor missziójak vagyunk. Ahogy vagyunk, missziójak vagyunk.
But of course there's a lot of misunderstanding about what missions actually means.
De természetesen nagyon sok félreértés van azt illetően, hogy mit jelent egyáltalán ez a missziói lét.
In John 17, once again I come back to that chapter, it's such a great chapter.
A János evangélium 17. részében, amihez újra visszatérek, mert ez egy csodálatos rész.
Jesus was very clear that he had completed the task that the Father had given him.
Jézus nagyon világosan beszél arról, hogy ő befejezte azt a feladatot, amit az Atya rábízott.
You know, the first time I read it, I said, well, Jesus, just hold on another 4 chapters. You haven't died yet and risen again.
Amikor először olvastam, akkor ezt gondoltam, hogy Jézus, várj még, még van négy rész, még nem haltál meg és támadtál fel.
But even before he dies on Calvary, even before he is resurrected from the dead, he says, I have finished the task that you have given me.
De még mielőtt megtörtént volna a kereszthalála és feltámadása, már ezt mondja az Atyának, hogy elvégeztem, amit rám bíztál.
And of course then we begin to realize, don't we, that actually his task was revealing the Father.
És akkor veszük észre, hogy igen, hát az ő feladata az volt, hogy megmutassa az Atyát, kijelentse az Atyát.
We often think his task was to come to die on the cross.
Mi nagyon gyakran erre szűkítjük le az ő küldetését, hogy azért jött, hogy meghaljon a kereszten.
But Jesus saw his task as revealing the Father.
De Jézus úgy látja az ő küldetését, hogy az Atyát kijelentse, az Atyát megvilágítsa.
And he begins to define eternal life, doesn't he, in John 17? I just love that definition.
És utána az örök életet kezdi el megmagyarázni a János 17-ben.
And verse 3 of that chapter, he says, this is eternal life, that they may know you and Jesus Christ, whom you have sent.
És azt mondja az örök életről, hogy ez az örök élet, hogy ismernek téged, és Jézus Krisztust, akit te küldtél.
And if you go back to Genesis and see what was our role as human beings, we begin to understand what the mission of the church is.
És hogyha visszamegyünk a Genezisben, hogy mi volt a mi szerepünk a teremtésben, akkor elkezdjük megérteni ezt, hogy ezt Jézus hogyan végezte el.
We were called to be image bearers.
Mi arra hivatunk, hogy az ő képének hordozói legyünk.
We were made in his image.
Az ő képmására teremtettünk.
And then he sends us out to rule over the earth in that image.
És ő utána kiküld bennünket a világra, hogy uralkodjunk felette az ő nevében, az ő képével.
We were supposed to bring the nature and the character and the image and the personality of God to creation.
Nekünk az a feladatunk volt, hogy az Isten természetét, az ő jellemét, az ő képmásaként hordozzuk és jelenítsük meg a teremtett világban.
We were not sent out to perform a particular set of activities, though activities are a part of that job.
Nem azért lettünk kiküldve, hogy egy sorozat aktivitást hajtsunk végre és bonyolítsunk le. Persze, az aktivitásaink, a cselekedeteink része ennek a nagy elhívásnak, amiben vagyunk.
But we were supposed to live out that image, that nature, which God had put in us of his own self.
De mi arra lettünk elsősorban elhívva, hogy az ő képét, az ő természetét, az ő jellemét éljük bele abba a világba, ahol bennünket helyezett.
So then we begin to ask some questions of what actually happened in Genesis.
És akkor fel kell tennünk kérdéseket. Mi történt a Genezisben?
Was sin disobedience or was it idolatry?
A bűn engedetlenség vagy bálványimádás?
And in Romans when Paul summarizes what actually happened, he is very clear.
És a római levélben, ahol a Pál összefoglalja, hogy valójában mi történt, ott ő nagyon világosan beszél erről.
And in Romans 1 he basically says they exchanged the image of God for a lie.
És a római levél első részében pedig arról beszél, hogy felcserélték az Isten dicsőségét egy hazugságra.
And worship the creature rather than the creator.
És a teremtményt dicsőítették a teremtő helyett.
Because we operate in a innocence guilt framework.
És mivel mi az ártatlanság és a bűnösség keretrendszerében gondolkodunk.
The thing that strikes us most of the Genesis story is disobedience.
Ezért ami legjobban megragad bennünket a Genesis történetben, ez az engedetlenség.
Of course there was disobedience.
Természetesen benne van az engedetlenség.
Now God had told them to do something and they did exactly what they were told not to do.
Isten megmondta nekik, hogy mit tegyenek, vagyis mit ne tegyenek, és ők pont az ellenkezőjét tették, ők azt tették, amivel kapcsolatban Isten azt parancsolta, hogy ne tegyék.
But that was not the major issue.
De ez mégsem a legfontosabb kérdés volt.
We make God very small when we think God was reacting to a disobedience. I told them not to do this and they have done it.
Istent kicsivé tesszük, hogyha azt mondjuk, hogy ő mindössze az engedetlenségre reagált így, megmondtam, hogy ne tegyék, és tették.
There was something much bigger than mere disobedience.
Ennél valami sokkal nagyobbról is van szó, mint csupán egy engedetlenségről.
There was idolatry.
Bálványimádás van benne.
We had removed God from the place of faith and trust to the center of life.
Elmozdítottuk Istent az élet közepéből, az élet központjából, a hitnek, a bizalomnak a központjából.
And we had replaced him with the object of my interest, my like, what I want to do and what I want to become.
És helyette vele tettük a saját vágyainkat, a saját kívánságainkat, amivé én szeretnék válni.
You will become like God, was what Satan told them.
Amit a Sátán mondott nekik az, hogy olyan lesztek, olyanok lesztek, mint Isten.
Now sometimes I think it would be nice to be something like God, then I would understand much more in this universe.
Néha azt gondolom, hogy jó lenne olyannak lenni, mint Isten, mert akkor sok mindent megértenék ebből az univerzumból.
But the truth was that we were already like God.
De az igazság az, hogy mi olyanok voltunk, mint Isten.
We had been made in his image.
Az ő képére teremtettünk.
But the desire to be actually over God and be God, replace God from the center of our lives, that was what happened.
De az, hogy tényleg többek akartunk lenni, mint Isten. Istenné akartunk válni, az életünk középpontjából őt kirakva magunk akartunk oda kerülni. Na, ez történt a Genesisben.
The second theological and missiological question that is arising now is, was death a punishment or a consequence?
A kérdés, a második kérdés, ami itt fölmerül, hogy a halál az büntetés volt, vagy következmény?
And for so many years we have seen death as a punishment.
Olyan sok éven keresztül a halált, mint büntetést láttuk.
But you know, the very idea of seeing death as a punishment goes against the very nature of God, and I'll explain that to you.
De hogyha a halált Isten büntetésének látjuk, akkor ez valójában szembe megy az Isten természetével, és ezt mindjárt elmagyarázom.
Essentially, when we remove God from the center of our lives, we die.
Alapjába véve, hogyha Istent kimozdítjuk az életünk középpontjából, akkor meghalunk.
I said that. I don't want it. I don't know, put it out or something.
Okay. I tell it again. Tehát akkor most figyeljünk. Tehát, hogyha Isten kihelyezzük az életünk centrumából, középpontjából, azzal a halál jár együtt. Az magába vonzza a halál. If you put out of the center God, then
we
die.
If you put the life-giving God, the one who is life and who holds life in his hands, out of the center of our lives, we get death.
Tehát, hogyha az élet hordozó Istent, aki az élet ajándékozója és az élet adója, őt kihelyezzük az életünk középpontjából, akkor ez maga a halál.
We need to beware in our you know, presenting of God as a God who gets angry, who gets sad, who is emotional, who keeps changing.
abba kell hagynunk azt a fajta Istent kommunikálni, aki, hogyha történik valami, akkor érzelmekkel reagál, szomorú lesz, dühös lesz, megváltoztatja a hozzánk való viszonyulását.
You know, God is God.
Isten, Isten.
He actually doesn't change.
Ő nem változik.
He doesn't get angry one moment and happy one moment.
Nem lesz
and
az
sad
egyik pillanatban
one
dühös, a másik pillanatban boldog, a harmadik pillanatban szomorú.
We make it sound as if that's how God is.
Mi úgy tűnünk, úgy hangzik, olyanná tesszük Istent, mintha ilyen lenne.
You know, in Numbers it says that is God a man that he should change or he should lie?
A példabeszédekben van arról szó, hogy Isten egy ember, akinek változnia kell, vagy hazudni kell.
And yet the Bible would say, would put it.
Ja. Mózes 4. könyvében van itt, igen.
And yet the Bible would say, God looked at them and changed his mind.
És végülis a Biblia mondja azt, hogy Isten rájuk nézett, és megváltoztatta a gondolatait.
In one of the translations says, God repented of.
Sőt, egy bizonyos fordításban az, hogy Isten megbánta.
God repented that he had ever made man.
Isten megbánta, hogy embert teremtett.
That's the way it is explained. That's the way it is put in the Bible.
Ez az, ahogyan a Bibliában ezt elmagyarázzuk, vagy elmagyarázzák nekünk, ahogy ott olvassuk.
But actually we have a God who's God.
De mégis nekünk Istenünk van, aki Isten.
He's not getting angry one minute.
Nem olyan az Isten, aki egyik pillanatban dühös lesz.
And getting pleased one minute.
És a másik pillanatban pedig boldog.
That's the way we understand it in a relationship, but that's not who God is. God is unchanging. God is God.
Ez az, ahogy mi föl tudjuk dolgozni és meg tudjuk érteni vagy megközelítjük, de ő mégis örökkévaló, aki nem változik. Ő Isten.
God takes responsibility for everything that happens in this earth, right?
Isten felelősséget vállal mindenért, ami ezen a földön történik.
So in one time he tells Satan, you. In you, what he uses the word, you enticed me to destroy Job for nothing.
Egy ponton azt mondja a sátánnak, hogy te rávettél engem, hogy Jobot semmiért tönkretegyem.
He takes responsibility for the earthquakes that come in.
Felelősséget vállal a földrengésekért, amik történnek.
For the floods.
Az árvizekért.
He takes responsibility what happens on the earth.
Mindenért felelősséget vállal, ami történik.
And he puts it in the first person sometimes.
És néha első személyben teszi.
But that doesn't necessarily mean that he is the one who now says, okay, now there will be an earthquake, or now there will, you know, be a flood.
És mégsem úgy van ez, hogy akkor ő most dühébe azt mondja, itt most legyen egy földrengés, vagy ott most legyen egy árvíz.
We have to get an understanding of God as an unchanging, stable person.
Meg kell, hogy értsünk, vagy megtaláljuk azt a megértését Istennek, hogy Isten egy nem változó, hanem stabil személy.
I grew up being afraid that God was going to get angry with me at the slightest wrong I did.
Én úgy nőttem föl, hogy azzal a félelemmel, hogyha valami rosszat teszek, Isten dühös lesz rám, akár ilyen apróságokért.
And many people in our churches still think that God is waiting to beat them on the knuckle if they do something wrong.
És mai napig sokan úgy gondolkodnak, hogy Isten csak arra vár, hogy a tenyerükre is, vagy a kezükre is csapjon, hogyha valami rosszat tesznek.
Because that's how we presented who God is.
De ez amiatt van, mert valami ilyen módon így adjuk tovább azt, hogy kicsoda Isten.
But you know, there's nothing you can do to make God love you more. There's nothing you can do to make God love you less.
De valójában semmit nem tudsz tenni azért, hogy Isten téged jobban szeressen, és semmit nem tudsz tenni azért, hogy Isten téged kevésbé szeressen.
And when we use words like God was pleased and God was not pleased, it's not a state of, you know, now I'm pleased and now I'm not pleased type of a thing.
És hogyha azt olvasjuk, hogy Isten kedvét találta ebben, vagy nem találta kedvét abban, ez nem ugyanaz, mint amikor mi egymásban kedvünket találjuk, vagy elveszítjük.
It's important for us to be able to communicate who God is, especially when we are talking about missions.
Tehát, hogyha a misszióról beszélünk, akkor különösen is fontos, hogy Istent úgy tudjuk megjeleníteni, aki ő.
It's the God of Islam who gets angry.
Az iszlám istene, na ő dühös lesz.
It's the God of the Hindu God. You can please God and change his mind.
A hindu istent, annak lehet a kedvébe járni, és akkor megváltoztatja a véleményét.
And someone who comes from a society where Hinduism and Muslim flourish, I shudder when we present the Christian God like that.
És valaki, mint én, aki hindu és muszlim világból érkeztem, számomra ez nagyon fájdalmas, hogyha mi Istenünket így kommunikáljuk, így mutatjuk be, mint aki így változik, szomorú válik, vagy dühössé, aztán megnyerjük a kedvét.
We need great wisdom in understanding how do we actually present the God of the Bible.
Tehát nagyon fontos, hogy a helyes értelmezésünk legyen erről, hogy hogyan mutatjuk be a Biblia Istenét.
And then, I guess 500 years after Reformation, I'm asking the question, what then is Calvary about?
És 500 évvel a reformáció után fölteszem, hogy mit jelent Calvary? Tehát a Golgota. Jól hallottam.
Is Calvary about... I know you're waiting to hear what I'm saying.
I am.
Is Calvary about the fact that I have forgiveness of sin on the cross?
A Golgota arról szól, hogy én nekem bűnbocsánatom van Krisztus keresztjében.
Yes, it is.
Igen, erről is szól.
But that's not the whole thing.
De ez nem a teljesség.
That's a very small part of what happened at Calvary.
Ez egy nagyon kis része annak, hogy mi történt a Golgotán.
What happened on Calvary was much bigger.
Ami a Golgotán történt, az ennél sokkal több.
What happened on Calvary was that the kingdom of heaven prevailed against the kingdom of darkness.
A Golgotán megtörtént az, hogy a Isten országának a királya legyőzte a sötétség birodalmának a királyát.
And that's why every passage that talks about the resurrection talks about how Jesus was resurrected from the dead and placed high above every principality and power. Look at Ephesians, look at Colossians.
És hogyha megnézzük az Efézusi vagy Kolossi levelek szakaszait, akkor látjuk, hogy mindenütt, amikor Jézus feltámadásáról van szó, akkor hozzá kapcsolódik az, hogy és ő magasra lett ültetve minden hatalmasságok és uradalmak felé.
We present an incomplete gospel when we reduce what happened on Calvary to individual personal forgiveness of sin.
Egy részleges evangéliumot kommunikálunk, hogyha lecsökkentjük a Jézus Krisztus halálának és feltámadásának üzenetét arra, hogy ott a mi személyes bűneinkért történt a megváltás, és ez csak ennyi.
But our distorted presentation starts actually from Genesis.
De ahogy sérülten mutatjuk be az egészet, ez már a Genesis könyvében kezdődik.
Where even the consequences of sin we highly individualize.
Mert a bűnnek a következményeit is nagyon individualista módon értelmezzük.
Of course, because of sin we are alienated from God.
Természetesen a bűn miatt mi Istentől eltávolodtunk, elszakadtunk.
But because of sin in Genesis, what actually happens is that we have given place to other powers to rule this world.
De ami emellett nagyon valóságosan történt, hogy a Genezisben történt bűnesetben hatalmat adtunk más hatalmaknak, más fejedelemségeknek, hogy uralkodjanak a világ felett.
I want to ask you a question. What is so bad about idolatry?
Szeretnék megkérdezni benneteket, mi a legrosszabb, vagy mi annyira rossz a bálványimádásban?
All through the Bible, God is dead against idolatry, right?
Ha a Bibliát végignézzük, mindenütt Isten nagyon keményen kiáll az bálványimádás ellen.
What is bad about idolatry?
Mi annyira rossz a bálványimádásban?
Is it just that God becomes jealous the moment you worship someone else?
Csak annyi, hogy Isten féltékeny lesz, hogyha te elkezdesz valaki mást imádni? It's a false God.
So what happens?
Kiszolgáltatottság, segítsetek.
Vulnerability.
Vulnerability. Why?
Miért?
I
No, no,
miért,
no.
János?
It's correct. It's absolutely correct. Vulnerability.
Teljesen igaz, de miért? If you get disattached from God, then you will be attached and vulnerable to another God.
To another idol. God. We don't have another God.
Yeah, okay, to an idol.
To another power.
To another power, yes. Tehát, hogy egy right? más erőnek
so what you worship, what you worship, you give power to over your life.
Yeah. Tehát amit imádsz, ami előtt leborulsz, annak hatalmat adsz az életed felett.
When you worship something, you give that thing power over your life.
Hogyha valamit dicsőítesz, valamit imádsz, annak mindenképpen hatalmat adsz az életed felett.
And actually this whole term that is used in the Bible, which is the God of this world.
És a világnak az istenei, vagy istene.
Right, in the Bible it's used a few times, the God of this world.
A világ fejedelme, magyarul így fordítjuk. Ez többször megjelenik.
That term arose because human beings removed the true God from the center of their life and worship.
És ez azért van, mert az ember, az emberiség elmozdította az Istent, az igaz Istent az életnek és az imádásnak a középpontjából.
We as image bearers were supposed to keep the centrality of God in creation.
Mi, mint az ő képének a hordozói, az volt a felelősségünk, hogy az Isten központi voltát a teremtett világban megőrizzük.
And that is the huge failure of human race.
És ez a nagy hibája az emberiségnek.
And as we allowed other powers to rule where God was supposed to,
és amikor mi más hatalmaknak adjuk át az uralmat, amit Istennek kellett volna gyakorolni.
The effects of sin actually also began to be felt in creation, right?
Akkor a bűnnek a következménye van, ami az egész teremtésen is érezhető.
And we know that creation itself is groaning to be released from being under this power.
Az egész teremtett világ sóvárogva várja a másik erőnek, a Isten fiainak a megjelenését.
The effects of sin were more than just what happened between my relationship between me and God.
A bűnnek a következménye sokkal nagyobb hatással bír, mint csak az én személyes kapcsolatom Istennel.
The gospel is.
Az evangélium pedig az.
The good news is.
Az örömhír az.
That Calvary.
Hogy a Golgota.
Didn't just deal with my sin and my relationship with God, but dealt with the whole package.
Nem csak az én bűnömmel és az Isten kapcsolatommal kapcsolatban tett valamit, hanem az egész csomaggal.
Don't you get excited? I get excited.
Nem vagytok? Nem jöttök izgalomba? Én már teljesen föl vagyok ezen.
This is good news!
Pörögve. Ez az örömhír.
Jesus is king now.
Jézus a király most már.
The kingdom of God has prevailed over the kingdom of darkness.
Az Isten országának a királya legyőzte a sötétség birodalmának a fejedelmét.
When Jesus rose again, something changed. Absolutely changed in this world.
Amikor Jézus föltámadt, akkor valami megváltozott. Alapjaiban változott meg ebben a világban.
The kingdom of heaven had arrived.
Isten országa megérkezett. A menny országa megérkezett.
And we as people who came into a right relationship with God now,
mint emberek, akik most Istennel helyes kapcsolatba kerülhettünk,
had once again the opportunity to be image bearers of the living God.
Újra megkaptuk azt a lehetőséget, hogy a képmása, az élő Isten képmásaiként éljünk.
And that is the center part of mission.
És ez a központi része a missziónak.
Yes. What I want you to do is to stop.
Amit most terveztem, hogy itt megállok.
And turn to each other and tell and share your pain at what I have said, maybe.
Mondjátok meg, hogy mi milyen szenvedés jelentett nektek az, amit most én itt elmondtam.
Let's just stop and reflect on that and share what we think. What we are thinking right now. Don't need to think of some great theological truth.
Jó, tehát így kettesével, hármasával forduljunk össze, és röviden osszuk meg egymással, hogy mindazt, amit most hallottunk, ezzel kapcsolatban mit gondolunk. Nem kell nagy teológiai fejtegetést.
5 minutes, 7 minutes, just twos and threes, just share with each
other.
You don't have to come back and say what you are sharing.
Kettesével, hármasával osszátok meg, és még nem is fogjuk visszajelezni, hogy miről volt szó.
Get it out of your heart.
Csak a szívedből, mondd el. I like it.
It's anti-right.
Lassan csendesedjünk le és térjünk vissza a közösbe.
I'm not going to ask you what you were sharing with each other.
Most nem fogom megkérdezni, hogy ki mit osztott meg a másikkal.
In case you think I dreamt all this up, I didn't.
Hogyha azt mondtátok, hogy én ezt mind csak megálmodtam, azért hadd mondjam azt, hogy nem.
The theologians among you would recognize the work of N.T. Wright.
A teológusok, akik közöttetek ülnek, a missziológusok esetleg N.T. Wright-ot felfedezték ezekbe a gondolatmenetek, vagy ebbe a gondolatmenetbe.
They've been very helpful for me to read that because the missiology that has been revolving in my head as a result of missions practice has found a theological basis.
Nekem nagyon hasznos volt N.T. Wright-ot olvasni, mert az a missziológia, amit ő kifejt, az abban megtaláltam a medrét annak, amit mi gyakorlatban egyébként élünk és gyakorlunk.
Okay, so now that there is forgiveness of sin in the world.
Na tehát miután a bűnön, a világban van bűnbocsánat.
The kingdom of God has been established.
Isten országa megjelent.
Yes, it is still to come. Yes, it is still to come.
Ez még mindig a teljességében várunk rá.
What then?
Akkor most mi van?
And the Bible has a, you know, we read in 1 Peter 2.
1 Péter 2-ben azt olvastuk.
That what we are now.
Hogy amik mi most vagyunk.
Verse 9, you are now a royal priesthood, a holy nation.
Az, hogy szent nemzetség, királyi papság.
A people belonging to God.
Istenhez tartozó nép.
And we declare the praises of him who brought us out of darkness into light.
És mi az ő dicsőségét hirdetjük, aki kihozott bennünket a sötétségből a világosságra.
And if you look at the two passages in Revelation which talks about, you know, the forgiveness of sin and what God has made.
És hogyha a Jelenések könyvét olvassuk, a bűnök bocsánatáról és hogy Isten mit tervezett, mit szánt, hogy kivé legyünk. Valaki keresse ki, a csomagomban van a Biblia.
So let me read to you Revelation 1, 5 and 6.
Jelenések 1, 5 és 6.
To him who loves us.
Ő hozzá, aki szeret bennünket.
And has freed us from our sins by his blood.
És megváltott a vére által a mi bűneinkből.
Okay, let me read the whole thing and then someone can read it. Instead of producing a third translation or something.
I can, anytime. So a harmadik fordítás helyett, mert csak egy szemüveg kellene, úgyhogy... Tehát Jelenések 1-5-6-ot kell majd felolvasni. Jó, köszönöm.
To him who loves us and has freed us from our sins by his blood, and has made us to be a kingdom and priests to serve his God and Father. To him be glory and power forever and ever.
És Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká, az Isten, az ő atya előtt, övé a dicsőség, és a hatalom örökkön örökké. Amen.
Amen. And would someone read Revelation 5:9? Oh, that's the one you read?
No, it was.
Yeah, Revelation 5:9-10.
Igen.
Olvasom. És új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltört annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket, Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből, és királysággá és papokká tetted őket, ami Istenünknek, és uralkodni fognak a földön.
What God has made us is into a kingdom and to be priests unto him.
Amit Isten tett velünk, királysággá tett, és hogy az ő papjai legyünk.
And what does that mean?
Ez mit jelent?
What does it mean to be a priest unto him?
Mit jelent az ő papjának lenni?
I suggest it means two things. To be the people who orchestrate worship in this world.
Két dolgot jelent szerintem. Az egyik, akik az ő dicsőségét munkálják, azt a szót használja, mint amit a zenekar összehoz, és az ő dicsőségét szolgálja. Összhang.
In other words, we gather the praises of creation and offer them to God.
Tehát a teremtett világnak a dicséretét összegyűjtjük, és ezt felkínáljuk, felajánljuk Istennek.
We ensure that God is at the center of worship and honor and praise and glory.
Azt biztosítani, hogy Isten maradjon a középpontjában minden dicsőségnek, dicséretnek, imádatnak, glóriának.
This is where we need to get out of our presentation of the gospel as people who have been saved and are going to heaven.
És itt kell, hogy kilépjünk az evangélium meghirdetésében abból, hogy az emberek, akik megváltatnak, azok egyenesen mennek a mennybe.
Of course we are saved and we have eternal life and we have fellowship with the Father.
Természetesen, igen, mi megváltottak vagyunk, és új kapcsolatunk van az Atyával is, majd lesz örök életünk.
You know, some of the questions around this, what I've been speaking have been, so how do we help our people understand the bigger dimensions of all of this?
Sokszor, amikor beszélgettünk, az a kérdés teszik föl nekem, hogy hogyan tudunk segíteni a mi gyülekezeti tagjainknak, a mi embereinknek abban, hogy megértsék a nagyobb képet.
We present the gospel as something that they can take home as their personal, what do you call it? Personal pet. I don't like to call it that. Something personal gift for them.
Mi úgy hirdetjük meg az evangéliumot, mint az ő kis személyes üdvösségüket, amit magukhoz vesznek, és mint egy személyes ajándékot hazavisznek szépen magukkal.
Of course it's a personal gift.
Természetesen ez egy személyes ajándék.
But presenting it like that means that now they have no responsibilities left for anything.
De hogyha így hirdetjük meg az evangéliumot, akkor ezzel tulajdonképpen semmilyen több felelősség nincs, nem következik belőle.
They are right with God, everything's fine, I'm going to heaven.
Isten előtt megigazultam, minden rendben van, megyek majd az örök életbe.
We have to give them a bigger picture of what we are actually called to be.
Egy nagyobb képet kell adnunk arról, hogy igazából mi mire hivatattunk el.
It is our responsibility to ensure that the worship of God is central in creation.
Ez a mi felelősségünk, hogy ezt biztosítva lássuk, hogy az egész teremtett mindenségben az Isten dicsőségének a szolgálata, az ő dicsőítése, az ő tisztelete, a mi feladatunk.
And the second is witness.
És a második rész pedig a tanúságtétel.
We are demonstrating the very nature and image of God to the rest of creation, so that they will worship him.
Tehát nekünk az Isten képét kell hordoznunk az egész teremtésben, oly módon, hogy ezt látva, ezt megértve, a teremtett világ őt dicsőítse.
We don't have a set of actions to do, we have a vocation.
Nekünk nem egy csomó feladatunk van, amit meg kell csinálnunk, hanem egy elhívásunk van.
Our vocation is to be image bearers of God, so that the rest of creation will see His glory and will worship Him.
A mi elhívásunk az, hogy Isten képének a hordozói legyünk, úgy, hogy a teremtett világ a maradéka, tehát az egész teremtett világ, ebből felismerje őt, és őt dicsőítse.
So we bring who God is to creation, and we take the worship of creation back to God. That is our role as the royal priesthood.
Mint szent papság, nekünk az a feladatunk, hogy az ő képének hordozói legyünk a teremtett világ között, hogy őt dicsőítse, és ezt a dicsőítést összegyűjtve kanalizáljuk Isten felé.
And to do that, Jesus sends out his church.
És azért küldi ki Jézus az ő egyházát, hogy ezt tegye.
Says all authority in heaven and earth is given to me.
Minden hatalom mennyen is földön nekem adatott.
Go into all the world.
Menjetek szerte a világba.
And make disciples of all nations.
És tegyetek tanítványokká minden népeket.
Actually what it says is, as you go, going, make disciples.
Tulajdonképpen ahogy ez a görögben áll, a régi magyar fordításban is, hogy elmenvén pedig tegyetek tanítványokká. Tehát miközben mentek.
If you go back to Acts 8.
Hogyha visszamegyünk a apostolok cselekedetei 8.
Do you remember great persecution broke out in the church?
Részébe, amikor nagy üldözés tört ki az
and
egyházban,
the church was scattered.
És az egyház pedig szétáramlott, szétszóródott.
They were refugees.
Akkor menekültekké váltak.
And what does the Bible say in verse 4? As they went, they preached the gospel wherever they went.
A 4. vers pedig azt mondja, hogy miközben mentek, mindenütt hirdették az evangéliumot, ahol csak voltak.
Missions is not some specialized work.
A misszió az nem egy specializált feladat.
It is a part of normal life as you go, as you live, declare the image of God.
Ez része az életnek, a normális életnek. Miközben mentek, miközben éltek, hirdessétek meg, mutassátok fel az Isten dicsőségét.
You know, one of the complaints that the Western world has with the Eastern world is that they're too holistic.
Ami a nyugati világnak kritikája a keleti világ felé, hogy túlságosan holisztikus.
You know, our family life, our social life, our work life is all mixed together.
Ami a szociális életünk, családi életünk, munka életünk mind össze van keveredve.
Compartmentalization is a speciality of the Western world.
Az, hogy így külön választ mindent, és külön egységekben kezeli a dolgokat, ez a nyugati világnak a specializációja.
So your work life is separate from your personal life.
Hogy a te munka életed el van választva a te személyes életedtől.
I'm sure you think that's the best way.
Én biztos vagyok benne, hogy úgy gondoljátok, hogy ez a legjobb formája az életnek.
In other parts of the world, the church, it's not in Hungary, I believe, the church and the state are separate, right?
Más helyeken, gondolom Magyarországon nem egészen, az egyház és az állam van teljesen külön választva.
Compartmentalization of life is something we do naturally, normally.
Tehát ez a szétválasztás, ez a külön egységekben kezelése a dolgoknak, mondtam a szót.
But that's not what mission's about.
De a misszió nem erről szól.
Missions is not a compartment of your life.
A misszió az nem egy egysége az életednek.
It's your life.
Ez a teljes életed.
As you live.
Ahogy élsz.
As you go.
Ahogy mész.
As you shop.
Ahogy vásárolsz.
As you study.
Ahogy tanulsz.
As you work.
Ahogy dolgozol.
Make disciples.
Közben. Tedd tanítványokká az embereket körülötted.
It is testifying to who Jesus was and what he has done. Jesus
is and what he has done. Annak, hogy kicsoda Jézus és mit tett ő.
He is proclaiming that Jesus is king.
Csak hirdesd meg, vagy mutasd föl, hogy Jézus Krisztus király.
I want to make the statement, I don't think it requires specialized training.
Egy állítást szeretnék tenni, és úgy gondolom, hogy ez nem szükséges, hogy mindenféle specializált képzéseket kapjunk hozzá.
It requires a sanctified heart.
Hanem egy megszentelt szívre van szükségünk hozzá.
Saint Francis of Assisi once said, preach the gospel always, when necessary use words.
Azt Saint Ferenc mondta ezt a mondatot, hogy mindig hirdesd az evangéliumot, és hogyha szükség van rá, akkor használj szavakat is.
I was just reading Saint Francis of Assisi was one of the heroes of Richard Wurmbrand.
Én csak olvastam, hogy Richard Wurmbrandnak egy nagy hőse volt, egy nagy példaképe volt a Assisi Ferenc.
And he said something very, very profound there.
És ezzel valami nagyon alapvetőt mondott.
Preach the gospel always.
Hirdesd mindig az evangéliumot.
And again, in our own way of thinking, the moment we talk about preach, we think our mouths have to open.
És gondoljuk csak bele, hogyha mi ezt a gondolatot halljuk, hogy hirdesd, akkor rögtön arra gondolunk, hogy ki kell nyitni a szánkat.
It's important.
Ja, igen, ez fontos lehet.
But we were reminded last night to keep our mouth shut and our ears open more.
Tegnap este azt hallottuk az ige hirdetésben, hogy lehet, hogy többet kellene a szánkat zárva tartani és a fülünket nyitva.
Just as an aside, you know, the Chinese, when they write words, they draw, right? They draw
figures. Hogyha a kínaiak írnak, akkor tulajdonképpen rajzolnak.
You know that, right?
Ugye tudjátok a kínai írás?
You know what the Chinese symbols for listener?
Tudjátok, hogy mi a kínai írásjel a hallgatóra?
They draw a ear, and under that they draw a heart.
Egy fület rajzolnak, és egy szívet rajzolnak alá.
To listen means to hear with your ears and your heart.
Hallgatni az azt jelenti, hogy hallgatsz nem csak a füleddel, de a szíveddel.
Sorry, that was an aside.
Ez most egy exkurzus volt, bocsánat.
But we preach, we are supposed to preach the gospel with every area of our life.
De nekünk az evangéliumot az életünk minden részével hirdetnünk kell.
Right? God wants to use every area of our life to demonstrate how wonderful He is, how glorious He is.
Isten az életünk minden részét használni akarja arra, hogy megmutassa, hogy ő milyen hatalmas, milyen csodálatos, milyen dicsőséges.
You know, in India, again, in the evangelical world, in the olden times, we had separation. Things were either sacred and secular.
Indiában, a keresztény világunkban korábban megvolt ez a szeparáció. Szintén voltak szent és voltak szekuláris dolgok.
So sacred things in life had to do with Bible study and prayer and
a szent
sharing.
Dolgok, azok voltak a Biblia tanulmányozás, az imádság, és hogyha adakoztunk vagy megosztottuk a dolgainkat.
And secular things were, you know, work and cricket.
És a szekuláris dolgok voltak a munkavilága és
they don't know what cricket is.
Cricket. Hogy mondjuk magyarul? Cricket. Jó.
But actually there is nothing secular in our life.
Amin viszont Vijay most mond, és ez fontos, hogy semmi nem szekuláris az életünkben.
Everything is sacred.
Minden szent.
Everything belongs to God.
Minden Istenhez tartozik.
And God uses everything for the display of His glory.
És Isten mindent használ az ő dicsőségének a megmutatására.
There is no part of society that God is not interested in.
Nincs a társadalomnak olyan része, amivel kapcsolatban az Isten nem érdeklődne, vagy nem mutatja ki az ő igényét.
Missions, especially, you know, again we had a big debate about evangelism and social action.
Korábban volt egy nagy vita azon, hogy a misszió, evangelizáció, vagy szociális tevékenységek.
And that debate still goes on.
Ez a vita még mindig tart.
It used to amuse me that people would pray for themselves about their job, their sickness, their health.
Engem szórakoztatott az, hogy az emberek a saját életükkel kapcsolatban igenis imádkoztak az állásukért, az egészségükért, a betegségből való meggyógyulásért.
Believing that God cares about all those things.
Mert hitték azt, hogy Istennek gondja van ezekre a dolgokra.
Does he?
Van neki gondja rá?
Yeah, then why doesn't he care about the health and the education and the jobs of others?
Ha igen, akkor miért nincsen neki gondja az egészségre, oktatásra és munka lehetőségeire másoknak? Értitek? Tehát, hogyha mi személyes ilyen gondjainkat elővihetjük, akkor miért közömbös, miért lenne közömbös Isten számára másoknak ugyanezen kérdései?
He cares about my whole self, but he cares only about the soul of the other person.
Tehát az én életem minden területére gondja van Istennek, de a másik embernek csak a lelkével foglalkozik.
That's not the truth about God.
Ez nem igazság az Isten.
God sees us as whole people, body, emotions, spiritual.
Isten, mint teljes ember lát bennünket, testestől, lelkestől, érzelmekkel együtt.
And he wants to minister to the whole person.
És ő az egész emberhez jött, az egész embert szolgálja.
Let's not even pretend that there is something spiritual when God gives us a job.
ne tetessük azt, hogy az valami lelki dolog, amikor Isten ad nekünk munkát.
There isn't.
Nem.
Sorry? What did you say?
I guess I don't know if I understand.
Okay, so tell it again, because it is strange what you told, or what I understood.
I'm just being provocative.
Okay, provokálni akart. Akkor jól fordítottam.
This is what I meant. We talk about other... Suppose there is a ministry that provides, okay, jobs.
Gondoljuk el, hogy van egy olyan szolgálat, ami csak munkalehetőségeket biztosít. Csak munkalehetőségeket.
You would be quick to say that that's not a spiritual ministry.
Erre elég gyorsan kimondanánk azt, hogy hát ez nem egy lelki szolgálat.
And yet we pretend that God providing me a job is a spiritual thing.
De mégis azt mondom, hogy ha Isten nekem gondoskodik arról, hogy legyen munkám, azért ez egy spirituális kérdés. Tehát Isten gondoskodott rólam.
Now I'm not advocating the you know separation of spiritual and physical. Okay, don't get me wrong.
Tehát nehogy félreértsetek. Pontosan nem a spirituális és az anyagi vagy materiális dolgok szétválasztására törekszem.
I'm doing exactly the opposite.
Hanem az ellenkezőjére.
I'm saying God is interested in the whole person.
Istent az egész személy érdekli, ezt akarom mondani. Ez egész személy fontos számára.
And missions is about reaching the whole person.
És a misszió az, hogy az egész szemét kell elérnünk.
With our whole life.
A mi egész életünkkel.
For God.
Isten számára. Tehát az egész életünkbe van vonva, és a másik egész élete meg van célozva. És így nyerjük meg az Isten számára.
God's heart and passion is that justice be restored to those who are oppressed and forgotten.
Az Isten szíve szerint való dolog az, hogy az igazság helyreállítassék, és az elnyomást szenvedő emberek felszabaduljanak.
That every human being have the necessities for full and abundant life.
Hogy minden embernek meglegyen minden szükséges ahhoz, hogy teljes és bővelkedő életet éljen.
That people would turn from worshiping the creature to worshiping the creator.
Hogy az emberek elforduljanak attól, hogy a teremtményt dicsőítik, ahhoz, hogy a teremtőt dicsőítsék.
And that Jesus be the Lord of all things in heaven and on earth.
És hogy Jézus Krisztus legyen az Úr mindenek felett, menjen is földön.
Missions is about being a part of what he is doing in this world.
A misszió az ennek része, amit ő tesz a földön.
As kingdom communities we are called to be missional.
Tehát, mint Isten országának a közösségei, mi arra hivatottunk, hogy missziójak legyünk.
But how do we present the gospel?
De hogyan mondjuk el, vagy mutatjuk fel az evangéliumot?
How do we present Jesus Christ to those who come from very different worldviews and ways of thinking?
Hogyan jelenítjük meg Jézus Krisztust azoknak, akik nagyon különböző nemzetekből, népekből, kultúrákból jöttek?
I was asked to present this and I will try to do it in a short.
Megkértetek, hogy beszéljek erről, és ezért most röviden erre is kitérek.
To give you an idea about the honor shame, I'm not touching even the power fear. There's a third worldview, power fear. I'm not touching that.
Most akkor a dicsőség és a szégyen kultúrájáról beszélek egy kicsit. Van egy harmadik nagy meghatározó kultúra is, az pedig a hatalom, az erő és a félelem tengelyén húzódik. Erről nem lesz idő még érinteni sem.
Let's understand that less than 20% of the world operates in an innocence guilt framework.
Értsétek meg, hogy kevesebb, mint 20%-a az emberiségnek, a világnak működik az ártatlanság és a bűn kategóriája mentén.
And yet that is the dominant worldview in which the gospel is presented.
És mégis ez az a uralkodó világnézet, ami az evangélium meghirdetését meghatározza.
Okay, oops. Oh. Okay, honor shame paradigms and innocence guilt paradigms. I've got some thing to compare the two.
Ennek a két paradigmának bizonyos jellemzőit összehasonlítja, tehát a dicsőség és szégyen, és az ártatlanság és a bűn.
So unashamed paradigms are generally community minded, collaborative.
A dicsőség és szégyen kultúra az általában közösség irányított.
But guilt innocence are highly individualistic, normally.
A másik, a bűn és ártatlanság pedig magasan individualista, erősen individualista.
In the guilt and innocence worldview, we define right and wrong by legal and philosophical thinking.
Az ártatlanság és bűn világnézetben a jogi nyelvnek van nagy hatása, amikor jogilag van meghatározva, hogy mi számít bűnnek.
Right, there are rules.
Vannak szabályok.
There are these ethical principles.
Megvannak ezek az etikai alapelvek.
Whereas in the honor shame there is right and wrong, but that's defined by the communal and relational.
A szégyen és dicsőség kultúrában is megvan az, hogy mi a rossz és mi a jó, de ez sokkal inkább a kapcsolat alapján, közösségi módon van meghatározva, a kapcsolatok szempontjából, vagy azt hogyan befolyásolja.
In the guilt innocence, your identity is linked to yourself, who you are.
Az ártatlanság és bűn világnézetben az identitás az önmagadban nyugszik, hogy te ki vagy.
Whereas in the honor shame, the identity is linked to the community.
A dicsőség és szégyen kultúrában pedig a közösségben nyugszik az identitása az embernek.
And that's why those boring passages in scripture, the genealogies, very important for the Middle East.
Középkeleten a számunkra hihetetlen unalmas részek, ezek a genealógiák, azok nagyon fontosak.
And who you are affiliated with matters.
Mert az, hogy te hova tartozol és kikkel vagy kapcsolatban, ez a legfontosabb.
You know, the first thing people ask me in my culture is, what's your family name?
Az első dolog, amit az én kultúrámban megkérdeznek tőlem, hogy mi a családi nevem.
And they can place me, they can know exactly where I am, what my family circumstances are, they know everything about me just by that one thing.
És hogyha én kimondom a családi nevemet, akkor azzal tulajdonképpen meghatározom magam. Tehát tudják, hogy körülbelül honnan jöttem, milyen szociális helyzetből, milyen nagy csoporthoz tartozom.
In a guilt innocence framework, when you do something wrong, you make a mistake.
Hogyha a bűn és ártatlanság kultúrában vagyunk, akkor ha te valamit rosszul csináltál, akkor te vétkeztél.
In an honor shame framework, if you do something wrong, you are the mistake.
Hogyha a szégyen és ártatlanság, nem, a szégyen és dicsőség kultúrában valami rosszat teszel, akkor te vagy a hiba.
Tehát, so remember tehát, in an honor shame... Sorry, have you finished?
Érthető, amit mondtam? Tehát, hogy az egyikben valamit rosszul csináltál, akkor hibáztál. A másikban, ha valami rosszul csináltál, akkor te magad vagy a gyenge láncszem, igen. Akkor te magad vagy mindenestől rossz.
So generally in a guilt honor framework your action is separate from who you are as a person.
Tehát az igazság és bűn vagy ártatlanság és bűn gondolkodásban te független vagy a cselekedeteidtől, tehát külön értelmezhető a cselekedeted és a személyed.
But here because it's a far more holistic view of life, your action actually is who you are.
De a másik gondolkodásban, ahol sokkal holisztikusabb módon szemlélik a dolgokat, ott a te cselekedeteid, azok egyenlőségjelet kapnak azzal, aki valójában te vagy.
In a guilt innocence framework, you are punished, right? You are either sentenced to jail, prison, or your community service or something like that.
A bűn ártatlanság kategóriában vannak büntetések, akár a társadalomban valakinek le kell tölteni a börtönbüntetését, meg van, hogy milyen cselekedetnek, milyen következménye, milyen büntetés jár utána.
In an honor shame framework, you are either shamed or banished.
A másikban, you are either nor.
Either shamed.
Yes.
That means they will whip you in public.
Ja,
to
tehát,
humiliate
hogy,
you.
Tehát megaláznak nyilvános módon, megszégyenítenek a közösség előtt.
Or you're banished, you're
vagy pedig kiközösítenek.
You're sent out.
Tehát a szégyen és dicsőség kultúrában a megszégyenítés a következmény, vagy a kiközösítés.
You know, you tell a Muslim your sins are forgiven means nothing to him.
Hogyha azt mondod egy muszlimnak, hogy megbocsátottak a te bűneid, semmit nem jelent számára.
Because the issue is not guilt. Guilt needs to be forgiven.
Mert hogy ő nem bűnös, a bűnnek meg kell bocsátatnia.
Shame needs something else.
A szégyen az, amivel valamit kezdeni kell.
Shame needs acceptance and grace.
A szégyennel együtt van szüksége a befogadásra és a kegyelemre.
Let me give you an example.
Hadd adjak egy példát erre.
In our organization we had one of our missionaries, one of their family members sexually assaulted a young girl.
A mi missziós szervezetünkben egy család, a családnak egy tagja szexuálisan bántalmazott egy lányt.
The law took its course, the person was punished.
A törvényszék összehivatatott, és a személyt megbüntették.
But the shame,
de a szégyen,
of having a family member,
hogy van egy ilyen családtagunk,
who had done that,
aki ilyet tett,
remained.
Az megmaradt.
Okay, I'll just, respect is extended in an honor shame framework.
A tisztelet az egy nagyon fontos dolog a dicsőség és szégyen.
Whereas in a guilt innocence framework it is earned.
A másikban, tehát a tiszteletet ott ajándékozzák, a másikban pedig kiérdemlik.
Salvation in a guilt innocence framework is accepting forgiveness of sin.
A megváltás a mi társadalmunkban az, hogy elfogadjuk a bűnbocsánatot.
In an honor shame framework it is being accepted by someone into a community and swearing allegiance back to the person who is accepting you.
A szégyen dicsőség gondolkodásban pedig a kulcs az az, hogy elfogadtatsz valaki által, aki befogad téged ezáltal a közösségébe, és te pedig örök hűséget ígérsz számára, hogy ehhez a közösséghez tartozol.
Honor is what others think of you.
A tisztelet az, amit mások gondolnak rólad.
Honor is collective and its identity is derived from the group.
Identity
is derived from the group.
Tehát a tisztelet, a tisztesség az a csoport identitásnak a része, amit mint csoport tag a tied is.
So looking at it theologically, I just want to, I'm running out of time and I don't want to prolong this, but
lassan kifutunk az időből, de most teológiailag is nézzünk rá.
If you look at it biblically the Bible is full of words of honor and shame.
Hogyha a Bibliát megnézzük, tele van a dicsőség és szégyen kategóriákkal.
The very word bringing glory to God, glory is weight, correct? Weight.
Amikor Istennek dicsőséget adunk, a dicsőség maga az súly.
Bringing glory to God is about honor.
Tehát a dicsőséget adni Istennek, tisztelni őt.
Placing God out there and saying, wow, he's so great and wonderful and big.
Hogy Isten, aki ott van, milyen hatalmas, csodálatos is.
The garden sin and the fall.
Isten a bűneset és a, igen, a bűn miatt.
Is easily explained in honor shame, you know, words.
God in the
garden sin and fall is easily explained in
okay.
Honor shame words.
Garden.
You said God.
Yes. A kert, a bűneset és maga a bűn nagyon könnyen magyarázható ebben a dicsőség és szégyen kategóriákban is.
For me, one of the best things about honor shame is it's easy to convey the consequences of original sin in honor shame frameworks.
Az eredeti bűnnek a következményeit is nagyon könnyű ebbe a keretrendszerbe elmagyarázni.
You try to convey original sin in guilt innocence terms, it doesn't make sense actually.
Az eredeti bűnnek a megmagyarázása a bűn és ártatlanság koncepcióban sokkal nehezebb, vagy nem igazán érthető.
So in guilt innocence framework, instead of looking at the issue of sin, we begin to talk about a person's sins.
Az embernek a bűne helyett elkezdünk beszélni a személyeknek a bűneiről. Tehát a mi világunkban, tehát ebbe az ártatlanság és a igazság világában, az eredeti bűn helyett nagyon gyorsan eljutunk oda, hogy a bűnökről beszélünk.
Whereas in guilt honor, the disgrace continues along the family line.
És a családi vonalon keresztül megy tovább a kegyelem a másikban.
Okay, shall we continue? I will come back to some things now.
Okay.
Okay, so how do you explain salvation?
Tehát hogyan magyarázzuk meg a megváltást?
On one hand, it is transgression. Sin is transgression.
Egyik részről transgression. Törvényszegés a bűn.
Breaking God's law through action.
A cselekedeteink által Isten törvényét megtörtük.
In shame-based, it is unfaithfulness.
A szégyen-orientált gondolkodásban pedig hűtlenség.
You are disloyal, and therefore you break the relationship.
Nem voltál lojális, és ezzel megtörted a kapcsolatot.
The dilemma of humans on one side is guilt.
Az egyik oldalon a bűntudat, az, ami a mi oldalunkon van.
I have done wrong, and therefore I should be punished.
Rosszat tettem, ezért büntetést érdemlek.
Whereas on the other, it is, I am disloyal, and therefore I can be banished.
A másik pedig, én hűtlen voltam, és ezért kirekesztethetem.
The solution of Jesus, restitution on one hand.
Az egyik az, hogy helyreállítás.
And restoration on the other hand.
Restitúcia, megigazítás és befogadás.
Jesus bears our shame.
Jézus magára veszi a mi szégyenünket.
He reconciles us.
Megbékéltet bennünket.
He brings us into a community and gives us a new identity.
Behoz a közösségbe és új identitást ad ezáltal.
And through that he gives us back our honor.
És ezáltal visszaadja nekünk azt a tisztességet, azt a tiszteletet, ami a közösségé.
The response of faith in one is confession.
Az egyikre a válaszunk, a hitbeli válaszunk a bűnvallás.
On the other, it is allegiance to God.
A másikhoz pedig a elköteleződés Istenhez.
You will find that none of the terminology, or let me put it the other way around. You will find that all of the terminology of honor shame is very biblical.
Azt látjuk, hogy ez a szégyen és dicsőség kultúrának a gondolkodása is nagyon biblikus.
It does not mean that one is right and one is wrong. Please don't get me wrong.
De, na értsetek félre, nem azt jelenti, hogy az egyik az helyes, a másik meg rossz.
It is just the way you present the gospel in different worldviews.
Csupán arról van szó, hogyha különböző világnézetben gondolkodnak az emberek, hogyan hirdetjük meg nekik az evangéliumot, hogyan adjuk át az evangéliumot.
In guilt honor, everything is correct, what we are saying, that's all right.
Ahogyha a bűn és ártatlanság világnézetben vagyunk, akkor teljesen rendben van, hogy így hirdetjük meg az evangéliumot.
In honor shame, we need to change the way we present exactly the same thing.
De hogyha a tisztesség és szégyen világnézetben mozgunk, akkor át kell gondolnunk, hogy ugyanazt az evangéliumot hogyan tudjuk az ő nyelvükön, az ő kategóriáik szerint meghirdetni.
And that's what God is calling us to.
És Isten erre hív bennünket.
To be all things to all people, so that by all means some may be saved.
Mindeneknek mindenné lenni, hogy mindenki megkaphassa.
And we can be nothing else except a part of what God is doing. doing in this world.
És mi nem lehetünk másak, mint amit azon túl, amit Isten tesz ebben a világban az ő missziójában.